Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket helyünkön maradva és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy megdicsőítettél és elküldötted a te szent lelkedet pünkösd ünnepén, és köszönjük, hogy mi erre az ünnepre emlékezhetünk vissza évről évre, így most ebben az évben is. Szeretnénk fölkészülni erre a nagy történeti ünnepre, felkészülni úgy, hogy előtted megállunk, engedjük, hogy lelked által megvizsgálj minket, megítélj bennünket, és bűnbánatra juttass, és úgy, hogy biztosítasz minket a te végtelen nagy kegyelmet, szeretetet, szabadító hatalmat felől. Úgyhogy megújítasz minket a veled való hit kapcsolatban, szeretet kapcsolatban. Kérünk, hogy így készítsél ma este is bennünket az ünnepre. Köszönjük néked, hogy megőriztél a mai napon is bennünket sokféle dolgunk végzése közben. Köszönjük, hogy gondviselő szeretettel voltál mi hozzánk, és köszönjük, hogy kérhetjük azt, hogy tisztogass meg minket most is a bűneinktől, a vétkeinktől, hogy énekeltük is. Nincs más, aki meg tudna minket mosogatni mindattól, amivel ma is bántottunk téged. Kérünk, hogy kegyelmezz rajtunk, és mosd el a mi bűneinket. Köszönjük, hogy ígéretünk van arra, hogy te megcselekszed ezt, és így állhatunk meg kegyelmed által megtisztítva, ebben az órában is előtted. Kérünk, hogy szólj hozzánk, Urunk, áld meg szívünket, nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt leveléből, az 5. részből, a 16., 17. és 18. versből. Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levele 5. részében, a 16. verstől így szól hozzánk Isten igéje. Mondom pedig, lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek, mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ha azonban a lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. Pál apostol az első missziói útja során alapította, illetve hát rajta keresztül az Úr lelke alapította ezeket a galáciabeli gyülekezeteket, és a későbbiekben ezeknek az akkor alapított gyülekezeteknek írta a galáciabeliekhez szóló levelét. A levél megírásában szerepet játszott az, hogy Pált arról tájékoztatták, hogy a fiatal gyülekezeteket bizonyos judaistának nevezett tanítók ostromolják, akik azt hirdették ott a hívő embereknek, hogy a megigazulás, az Isten előtti igazság nem csak és kizárólag az Úr Jézus evangéliumába vetett hit által az övéké, hanem szükséges még nekik Mózes törvényeit betartaniuk. És akkor Isten igaznak tekinti őket, és elfogadja őket, és üdvözíti őket. Különben, ha nem tartják be a mózesi törvényeket, akkor Isten egyedül Jézus érdeméért nem tekinti őket igazaknak, nem fogadja el őket, nem engedi az örök életre. Most ezek a tanítók, ezek a tévtanítók figyelmen kívül hagyták magát az evangéliumot is, de azt is, hogy abban az időben már a jeruzsálemi apostoli tanácskozás lezajlott, ahol azt döntötték, hogy elég a zsidóknak is, de a pogányoknak is az evangéliumot hinniük. És nem kell nekik ahhoz, hogy keresztényekké legyenek, még előbb belépniük a zsidóság keretébe, úgynevezett prozelitává lenniük, és utána majd a prozelita lét vállalása után, miután magukra vették a zsidó törvényeket, mózesi törvényeket, majd utána lehetnek igazi és teljes jogú keresztjének esetleg. Na hát ez nem így volt, sajnos a galáciabeli hívő emberek nyitottak voltak a tévtanításra, és Pál, hogy visszahúzza őket a helyes útra, hogy elég a Krisztus, egy pogány embernek is, de egy zsidónak is egyébként elég a Krisztus ahhoz, hogy Isten igaznak tekintse és üdvözítse, és az ő saját népéhez tagolja, és az ő örök életébe, az üdvösségbe fogadja. Hát ezt újra-újra aláhúzta nekik itt ebben a levélben is. Igen, de a levél második felébe, A levél második felébe inkább arra, abba az irányba tereli az olvasóinak és a hívőknek a gondolatát, hogy most már, hogy ők elhitték, hogy Isten gyermekei a Jézusba vetett hit által, és Isten elfogadta őket, irgalmazott nekik, ők az Istenéi, és Isten az övéké, most már ezt a keresztjén életet hogyan is éljék meg a gyakorlatba. Tehát a gyakorlati hívő élet megéléséről, megélésének a lehetőségéről, valóságáról, erről beszél nekik. Még az, hogy Isten előtt hogy igazul meg az ember, az inkább egy elvi kérdés. De hogy aztán utána, ha már elhitte azt, hogy Isten előtt Krisztus érdeméért megigazult, akkor utána hogyan éli meg ezt a keresztjén életet, ami itt elkezdődik. Ez a nagy kérdés, és ezért oda kell mindig figyelni, minden hívőnek oda kell figyelni Pálnak erre a levelére is. Különösen, hogy ezt a mostani szakaszt ugye így kezdő, hogy mondom pedig, az eddigiekkel is ezt mondtam, de most újra mondom, és azt akarom elérni ezzel, amit elmondok, és azt akarom hangsúlyozni, és még egyszer vastagon aláhúzni a számotokra, mondom pedig, hogy mit mond? A léleknek az akaratát kövessék, aszerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Na most itt meg kell mindjárt állnunk az első főpontunknál, amiben a lélekről és a testről szeretnék egy pár gondolatot mondani. A lélek szerint, a lélek által vezetve, irányítva, uralva járjatok, mondja, azaz éljetek a hétköznapi életetekben, és semmiképp ne teljesítsétek, egy ilyen kettős tagadás van az eredeti görög szövegben, semmiképpen ne teljesítsétek a testnek az akaratát. Érezzük és értjük, hogy Pál itten két hatalmasságot, két erőt nevez meg, sőt, mindjárt rájövünk arra, hogy az egyik egy igazából egy személytelen, a másik egy személyes erő, hatalom. Az egyiknek a neve, a személyesnek a neve a lélek, a személytelené neve, a személytelennek a neve a test. És azt mondja Pál, hogy a hívő ember, a keresztjén ember, ott Galatában, vagy a Galáciában, és most mi itt Szegeden, és bárhol a világon, vagy a lélek, vagy a test vezetése, irányítása szerint éli meg a hívő életét. A lélek ebben a szakaszban, amit mond Pál, nem az emberi lélek, hanem a szent lélek. A szent lélek Isten. Ez nagyon fontos. A test, az meg nem pusztán, Pál apostol szótárában nem pusztán az emberi fizikai testet jelenti, ezt a testet, hanem igazából a testünkben lakozó, úgy is mondhatnánk, bennünk lakozó bűnre való késztetéseket, ösztönzéseket. A vétkezésre ösztökélő erőt nevezi testnek. Sajnos, ugye, egy olyan helyzetben vannak a hívők, mondja Pál apostol, és mondja a Szentlélek rajta keresztül, hogy egyfelől ők vették az Istennek a szent lelkét, velük van az Isten szent lelke, bennük lakozik az Istennek a szent lelke, de van bennük egy másik erő, egy másik hatalom, ami valahogy hozzá kötődik az ő fizikai valójukhoz, ami szüntelen arra ösztökéli őket, vagyis bennünket, hogy bűncselekedjünk, vagyis ami nem tetszik Istennek. Természetes, hogy a lélek arra ösztönöz minket, hogy a szent lélek, hogy azt tegyük, ami Istennek tetszik, de van bennünk valami más, ami meg azt, hogy ne azt csináljuk. És az az igazság, hogy ez a dolog, ez mindnyájunknak egy személyes, azt hiszem, hogy tapasztalata. Mindenkinek, aki hívő ember, ez egy tapasztalata. Mégpedig nem egy örvendetes tapasztalat, hanem éppen, hogy egy nagyon szomorú tapasztalat. Hogy itt vagyok én, az Úr Jézust megváltómnak vallom, Uramnak vallom, és Istenre nézek, és szeretném csinálni az akaratát, mert tudom is nagyjából, hogy mit kívánna tőlem, de mindig van egy másik erő bennem, amelyik szüntelen annak az ellenkezőjére nyom és kényszerít és ösztökél engemet. És ebbe a két, hogy így mondjam, erőtérbe, erőteret tapasztalom meg saját lelkembe, saját magamba. Valami van bennem, ami hívőként is a vétekre ösztökél. Van, aki azt hiszi, hogyha majd hívő emberré lesz, és Jézus Krisztusban hisz, és átadja az életét az Úrnak, akkor ettől megszabadul, mert amikor még nem vagyunk hívő emberek, akkor is bennünk van ez a bűnre való állandó ösztökélés. Ezt már akkor tapasztaljuk, és sok embert ez rendkívül idegesít, és szeretne is legyőzni ezt. Akar jó lenni, de akarja tartani a lelkiismeretének a törvényét, vagy mondjuk Isten törvényét is, és próbálja legyőzni magába ezt a gonosz ösztönzést, a gonosz, hogy így mondjam, az ember így reflexzerűen csinálja a bűnt. Reflexzerűen azt, olyan erő van bennünk, ami reflexzerűen arra kényszerít minket, hogyha valaki úgy szól hozzánk, azonnal visszaütünk. Már szóba, elsősorban. Azonnal nem, azonnal visszasértjük, azonnal a hiúságunk azonnal reagál, reflexzerűen. És ezt idegesít, és azt hiszi sok ember, hogyha majd hívővé lesz, akkor ettől megszabadulok. Akkor ma nem így lesz. És aztán hisz az Úr Jézusba, és átadja az életét Istennek, és visszatér Isten oldalára, és várja, hogy akkor most már nem így lesz. Erre mit tapasztal, hogy most is ugyanúgy van? Hogy most is ugyanúgy van, hogy most is ugyanaz a valami ott bennem, ez a test, mondja Pál, ezt így nevezi a test. Valahogy hozzá kötődik ez a szellemi, belső, lelki valóság, ez az erő, ez a hatalom, hozzá kötődik ehhez a mi fizikai testünkhöz, amiben élünk. Ez szüntelenül ott él bennünk, és hat reánk. És a vétekre, az Isten elleni bűnre, olyan gondolatokra, olyan érzésekre, olyan akaratra, olyan dolgok akarására, olyan dolgok kimondására, olyan dolgok megtételére, olyan utak megtételére kényszerít minket, amikről előbb-utóbb már tudjuk, hogy sőt, már valamikor abban a pillanatban tudjuk, hogy nem volt jó, mikor éppen elmondtuk, vagy megtettük, vagy gondoltuk csak, hogy ez nem kéne, vagy nem kellett volna. Nos, tehát valahogy ezen nem kell nekünk, ezen a helyzeten, mondja most nekünk az ige, ne csodálkozz ezen, hívő ember, hogy ez így van. Mert Pál hívőknek beszél, a galáciabeli hívőknek beszél. És azt mondja, hát ez a helyzet. Mondom nektek, hogy a lélek akaratát cselekedjétek, és a testnek akaratát véghez ne vigyétek, mert mind a kettő ott van bennetek. A szent lélek ereje is hat rátok, jóra ösztönöz, és a test is, ami meg bűnre, Isten elleni vétkezésre ösztönöz. Na most a kérdés tehát, így a mi számunkra is, hogy ezt tapasztaljuk, de nyilván tapasztaljuk, és aztán utána a következő kérdés, amin úgy elgondolkozhatunk, hogy mi tulajdonképpen, ha hívő embernek valljuk magunkat, akkor mi szerint éljük mi az életünket? El lehet rajta gondolkodni. Test szerint élem az életemet? Vagy a Szent Lélek szerint élem az életemet? Melyiknek adom oda az agysejtjeimet? Melyiknek adom oda a nyelvemet? Az akaratomat, a számat, a kezemet, a lábamat, a lélek irányíthatja az én egész valómat, életvitelemet, kapcsolatrendszeremet, vagy pedig a test irányítja. Milyen belső irányítás alatt élek én tulajdonképpen? Itt értsétek meg jól, hogy nem pusztán, a hívő emberek esetében nem pusztán arról van szó, hogy egy cselekedet, vagy egy szó jó volt, vagy rossz volt. Ez is nagy kérdés, hogy önmagában hogy minősítünk egy-egy szót, vagy egy-egy cselekedetet. De itt Pál a dolgok mögé néz, és azt mondja, a kérdés az, hogy ki irányít valójában. A test ereje, hatalma, ami vétkezésre kényszerít téged, vagy a lélek irányíthat téged, aki meg a jóra, az Isten akaratának a teljesítésére késztet és indít. Ki irányít? Értitek? Nem csak az a kérdés, hogy mit teszek, mit mondok, mit gondolok. Ezeket is lehet nagyítóval kukkolni, mert ez is tanulságos. De ennél egy mélyebb kérdés, hogy valójában miért csináltam azt, vagy miért nem azt csináltam, amit is, miért így szólaltam meg, miért nem úgy szólaltam meg, miért? Mi van ezek mögött az én rezdüléseim, megnyilvánulásaim mögött? A test, vagy a lélek ereje és hatalma? Mert hogy ez a kettő egy hívőbe benne él. Most nézzétek, egy kicsit tovább megyek, látjuk ezt a hívő emberben lévő ilyen kettős erőt, hogy így mondjam. Egy kicsit a második pontban a lélek és a test ellentétét szeretném aláhúzni, mert Pál azt mondja a 17. versbe, hogy a lélek és a test teljesen ellenkező előjelűek, vagyis olyanok, mint a tűz meg a víz, olyanok, mint a sötétség és a világosság, élesen szembeállnak egymással, a lehető legélesebben szembeállnak egymással, az indítatásaikat, a törekvéseiket, a céljaikat illetően, és ez a kettő így egymás ellen küzd. A lélek, mondja, a test ellen van, és a test a lélek ellen vágyakozik. Értitek, itt nem arról beszél, hogy a hívő ember mit csinál, vagy az én mit csinál, vagy mit nem csinál, hanem arról, hogy ez a két erő egymással tőlünk teljesen függetlenül, és teljesen szembeáll egymással. Egymás ellen harcolnak. Egy összevont állítással fejezi ki Pál, hogy ezek egymásnak ellene vannak. Miért? Hogy ti ne azokat cselekedjétek, amit akartok, hanem azt, amit nem akartok. Ezt úgy kell értenünk, hogy a test azt akarja, hogy ne tegyétek a jót, amit akartok éppen, ha ne talántán azt akarnátok. A lélek meg azt, hogy ne tegyétek a rosszat, amit lehet, hogy éppen akartok, hanem a jót tegyétek. És a kettő, hogy így mondjam, ez a két erő, nem tudom máshogy mondani, hatalom, harcol az emberért. Az én fejemért, az én gondolataimért, az én szívemért, az én akaratomért, az én kezemért, lábamért. Küzd, hogy melyik fogja megragadni. De közben egymás ellen folytatnak egy nagy háborút, hogy így mondjam. És így egy hívő ember az szüntelenül azon kapja magát, hogy a különböző élethelyzetekben hol ezt akarja, hol azt akarja. Hol a bűnt akarom, hol az erényt. Hol azt, amire a lélek indít, hol azt akarom, amire a bűn indít. Amikor az egyiket akarom, nem tudom a másik tiltakozása nélkül megtenni. Tehát állandóan a hívő egy ilyen belső harctéren éri az életét, hogy így mondjam. Mert ha akarom, mondjuk a lélek azt mondja nekem, hogy bocsáss meg neki, ne állj bosszút. Abba a pillanatban megszólal a test, ne bocsáss meg neki, állj bosszút. És ott van a hívő ember, hogy akkor most mi lesz? Most a léleknek engedek? De a test rögtön ágaskodik. A testnek engedek, akkor meg a lélek tiltakozik. És érzi a hívő ember magába ezt a kettősséget. És állandóan különböző élethelyzetekben vagyunk, mert elmegyünk, kimegyünk az utcára, valaki ránk néz, valaki ránk dudál, valaki mit tudom én, mit beszól nekünk, hazajövünk, találkozunk a gyerekeinkkel, a férjünkkel, a feleségünkkel, állandóan különböző szituációkban vagyunk, ahol állandóan dönteni kell, és állandóan a test is ott van, mint egy ilyen éber, nem is tudom minek neve, farkas, vagy vérszomjas oroszlán, hogy használjon bennünket a bűnre, hogy így mondjam, és ott van a lélek is állandó éberként, ő meg pont a másik oldal, hogy az Isten akaratát cselekedj, és viselkedj valóban keresztjén emberként, Jézus követőjeként, szentül. Tehát érezzük magunkba, testvérek, ezt a kettősséget, ezt, hogy hat ránk mind a két erő és mind a két hatalom, és az elmondottakból azt hiszem, hogy érzitek és érzékeljük, hogy a hívő ember az nem egy olyan ember, akinek a természete, vagy lénye, vagy lelke, mint egy megszabadult mindenféle bűnös indulattól, romlott akarattól, és benne már semmiféle gonosz vágy nem bukkan fel. Nem, ez nem így van. Nagyon is felbukkan bennünk, és egy nagyon téves gondolat, az, amire már az előbb is utaltam, hogy azt gondoljuk, hogy egy hívőbe ilyeneknek nem szabad egyszerűen elő se fordulni. És ha esetleg előfordul bennünk, és tapasztaljuk ezt a rosszra való indítatást, akkor arra gondolunk, hogy velünk valami nagy baj van. Nem is vagyunk talán hívők, hogy ilyeneket gondolunk, meg ilyeneket érzünk mi. Nem is valami nincs rendben velünk, gondoljuk. De rosszul gondoljuk, mert nagyon is rendben van, ennek így kell lennie. Hívőként ezt ráadásul, ugye, ha az igét olvassuk, testvérek, akkor Pál arról nem beszél egy szót se, hogy na minél régebb óta hívő ember valaki, annál inkább erőtlenedik meg benne a testnek az akarata. Nem. Semmi ilyesmiről nincs szó, testvérek. A test, legyünk-e felül így teljesen megbékéltek és megnyugodtak, hogy a test, amíg csak élünk ebbe a testbe, addig ugyanolyan erővel és hatalommal fog követelőzni és követelni azt, hogy hajtsuk végre, amit ő akar. Igenis, vágjál vissza, igenis, állj bosszút, igenis, ne bocsáss meg, Igenis, nyalogasd a sebeidet, igenis, hazudjál, igenis, lopjál, igenis, törjél házasságot. Teljesen mindegy, hogy valaki hány éve hívő, és hány éve nem hívő. Ezeket érzi. És nem úgy van, hogy minél inkább én a már öreg hívő vagyok, akkor bennem aztán már ilyenek már előse jönnek, mert bennem állandóan a lélek akarata az érvényesül, és én már ilyen félig meddig ilyen tökéletes emberé, vagy már egészen tökéletes, van, aki azt mondja, hogy egészen tökéletes emberé vált, mert ő benne aztán kihalt a testnek minden indulata, és minden rosszra való ösztönzése. Testvérek, ez egy tévedés. Aki ilyeneket mond, az maga azt árulja el, hogy még nagyon is nem halt meg benne a testnek a bűnre való és a vétekre való ösztönzése. Egyszerűen, testvérek, azt mondja az apostol, a római levélbe fejtegeti ezt, hogy mi hívő emberként várjuk a testnek a megváltását. Meg kell, valahogy, testvéreim, azt mondja, hogy meg kell halnunk, le kell tennünk ezt a testet, hogy megszabaduljunk ettől a szüntelen, romlott bűnre való ösztönzésünktől, vagy meg kell halnunk, vagy vissza kell, hogy jöjjön az Úr Jézus, azt át kell, hogy változzunk. Azt mondja az apostol, hogy átváltozunk egy szempillantás alatt, és megdicsőülünk, ha éppen testbe vagyunk akkor, amikor Jézus visszajön. De az biztos, hogy ebbe a testbe, amíg élünk, ezzel a nyomorult ösztönünkkel, hogy reflexzerűen tesszük a bűnt, de egyáltalán nem tesszük reflexzerűen az Isten lelkének az akaratát, ezzel együtt kell élnünk, ha hívők vagyunk. Jobb ezt realitásként így elfogadni, és közbe várni, és sóhajtozni a test megváltása után, mint hogy ezt a helyzetet tagadjuk, vagy abnormálisnak fogjuk fel. Sajnos ez van. Tehát ez az első két pont, amit szeretnék így elétek hozni, hogy ugye az apostol azt mondja, hogy a hívő emberben ott van a test, és ott van a lélek. Ez a két törvény, vagy két hatalom, két erő hat az egész lényére, az egész személyiségére. Ez a hívő bibliai pszichológia egyébként. Ez a bibliai pszichológia. És akkor azt mondja másodszor, hogy ez a kettő, mint a tűz és a víz. Az egyik a bűnt akarja, a másik meg a tiszta dolgot akarja. Az Isten akaratát akar. És harcolnak értem. Az én valómér. Melyik fogja használni? Melyik fogja uralni? És akkor itt van a harmadik dolog, amit Pál apostol nagyon fontos, hogy ezt elmondja, és ez is nagyon fontos, hogy megértsük végül. Ha azonban a lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. Ez egy, ha a lélek vezérel benneteket, akkor már nem álltok a mózesi törvény hatája alatt. Ez egy rendkívül nagy hordaerő megállapítás, mert mindjárt megértjük, hogy miért. Mert első olvasásra nem könnyű megérteni és fölfogni, hogy ez mit jelent pontosan. De azt gondolom, hogy tudok segíteni abban, hogy megértsük. Pálnak ez a mondása azért óriási jelentőségű, mert az van benne, hogy a mózesi törvény nem képes egy hívő embert megerősíteni arra, hogy legyőzze a testnek a bűnre való ösztönzését. De a Szentlélek egy hívőt meg tud erősíteni arra, hogy legyőzze a testnek ezt a bűnre való erős ösztökélését. Ezt még egy párszor el fogom mondani, hogy jól megjegyezzétek és jól megértsétek. A mózesi törvény, ugye, amit Isten adott, óriási hiányossága. Ez direkt van így, tehát nem azért, mert a törvényben valami hiba lenne. Ez Istennek így akart, hogy így legyen. A törvényből hiányzik az az erő, ami ahhoz kell nekünk, hogy legyőzzük a belőlünk jövő bűnre való késztetéseket, igen. Ösztönzéseket. Ezt a reflexet. Egyszerűen mi tudjuk, hogy a törvény az egy csodálatos dolog. Belenézünk a törvény tükrébe, és bemutat nekünk önmagunkat, hogy na, te nem vagy egy tiszta ember, te egy bűnös ember vagy. És akkor én megpróbálhatom, hogy kijavítsam magam. Legyőzzem azt az ösztönömet, meg azokat a késztetéseimet, hogy a bűnt tegyem. De a törvény nem fog engem megerősíteni, sőt, A törvény nem csak úgy leleplez engem, mint egy bűnös embert, hanem még ráadásul föl is gerjeszti bennem a testnek az indulatát. Mert a törvény azt mondja nekem, ne tedd, és akkor én bennem meg ez a test, ez rögtön arra indul, hogy dehogy ne. Még inkább. Ami tiltott, csak azért is azt kell csinálni. Szinte föl gerjeszti az emberben a testnek a bűnre való ösztökélését és késztetését a törvény. És utána, miután a hívő ember elbukott, utána még ott áll a törvény, és azt mondja, Istenem, te adtál engem, ugye? Légy szíves, büntesd meg a bűnöst, mert megszegte a te törvényedet. És a törvény átkot és büntetést követ erre jár. Értitek? Ez a szerepe neki. De a törvény egy dolgot nem tud megtenni, hogy egy hívő embert megerősítsen arra, hogy legyőzze a természetéből jövő bűnre való ösztönzéseket és késztetéseket. Viszont, mondja az apostol, ti már nem a törvény hatája alatt vagytok, hanem a lélek hatája alatt. A Szentlélekbe részesültetek. Előtte elmondja nekik, hogy azért részesültek a Szentlélekben, mert hittek az evangélium. Amikor valaki hisz az evangéliumban, hisz Jézus Krisztusban, részesül a Szentlélekben. És aki részesül a Szentlélekben, az részesül abban az vele együtt, abban az isteni erőben és hatalomban, ami ahhoz kell, hogy a test indítatásaira nemet tudjon mondani. És sőt, végre tudja hajtani azt, amit Isten lelke követel tőle. Hát itt testvérek, ez valami, ezért mondom, hogy egy hatalmas nagy kijelentése Pál apostolnak ez a 18. vers, ha azonban a lélektől vezéreltettek, márpedig ti attól vezéreltettek, mert ti már kaptátok az Isten lelkét, akkor ti nem vagytok már a test, illetve a törvény hatája alatt. A törvény nem tud megerősíteni titeket a jóra, de az Isten lelke meg tud erősíteni. Ti, vagyis valahogy, mint hogyha, nem is tudom, valahogy úgy lehetne talán kifejezni ezt a páli gondolatot, hogy a hívő emberekbe azt akarja tudatosítani, hogy egy más erőtérbe kerültek át. Tehát már nem a törvény erőterébe vannak, ami nem tudja őket megerősíteni a saját természetük romlott vágyai ellen, vagy indítatásai ellen, hogy azt legyőzzék, nem tudja megerősíteni. A test erősebb, mint a törvény, hogy így, az isteni törvény, erősebb. De a Szentléleknél nem erősebb. A Szentlélek Isten, és az Istennél senki nem erősebb. Az ember teste, bűnös romlottsága, az se erősebb nála. És az ember, a hívő ember már képes lehet nemet mondani a test indítatásainak, sőt, igen mondani az Isten akaratának a teljesítésére. Hadd mondjam, hogy ez a dolog, testvérek, ezeket a pszichológiai vagy lelki folyamatokat nem érti az az ember, aki nem hívő ember, aki nem újjászületett ember, az nem ért, nem tud vele mit kell, most se tud, itt, aki itt ül, azt se tud vele mit kell. Ezzel csak az újjászületett emberek tudnak valamit kezdeni. Ez nekik szól, itt is nekik szól a levélbe. Én nekem egy óriási nagy öröm volt, amikor ezt megértettem, hogy a Szentlélek által erős erőm van arra, hogy a bűnre, ami bennem van, nemet mondjak. Ez nem azt jelenti, hogy mindig sikerülni fog, mert itt megint belép az, hogy mit mondtunk, hogy a test az egy olyan reflexzerűen, az úgy rögtön jön belőlünk. Mi nem kell rajta gondolkozni, hogy most akkor vissza kell-e szólni, vagy... Azon kell gondolkozni, hogy nem szólok vissza. Azon már gondolkozni kell, ott már imádkozni kell. Uram, erősíts meg engem a te lelkeddel, hogy ne szóljak vissza. Na ott már tudatosan kell, ott már nem jön, az nem jön automatikusan, nem jön reflexzeren, hogy végrehajtom a lélek akaratát így. Mindig imádkoznom kell, mindig kérnem kell az Urat, hogy Uram Jézus, vagy a te lelked által segíts nekem, hogy ne szóljak vissza, hogy ne üssek vissza, hogy ne... csináljam ezt, vagy ne nézzem azt, vagy ne foglalkozzak ezzel. Segíts nekem, hiszen te azt mondtad, hogy meg tudsz engem erősíteni. És ahogy így imádkozunk, egyszer csak azt érezzük, hogy a test megerőtlenül. A test indítatása, késztetése megerőtlenül. És végre tudjuk ki tudjuk mondani, hogy nem. Sőt, igen, mit akar a lélek? Azt, hogy pont bocsássak meg, vagy szeressem, vagy nem tudom, viselkedjek máshogy, vagy kapcsoljam ki, vagy tegyen félre. Ez a kérdés, hogy én ezzel, mint egy hívő ember, ezzel a lélek által nyert szabadságommal mennyire élek, hogy így mondjam. Mert a léleknek a jelenlétét mennyire használom ki? Hitáltal mennyire használom ki? Hogyha én, tehát itt vagyok egy ember, aki valaha bűnös voltam olyan értelemben, hogy Isten nélkül éltem a világba, de megtértem, Istenhez visszatértem, elfogadtam az ő kegyelmét, amit Jézusért adott nekem, elhittem az evangéliumot, hogy ő érte, megbocsátott nekem, és elfogad engem, újra magához ölel. Akkor utána kaptam az én szívembe, az én életembe a Szentlélek ajándékát, aki megerősít engem arra, hogy tudjak hívőként élni. Nélküle nem tudnék. A lélek nélkül nem tudnék hívőként élni. Mert a test mindig legyőzne. Így is sokszor legyőz, de hála Istennek, hogy haladunk előre az időbe, és az Úr kegyelmesen munkálkodik bennünk, azért megtapasztaljuk, hogy tudunk győzni a romlottságunk fölött. És végre tudjuk hajtani, amit az Úr akar. És általa megerősítetten, általa hordozottan, tényleg tudjuk teremni azt a gyümölcsöt, amit itt majd hónap, meg hónap után nézegetünk, hogy a test cselekedetei micsodák, meg a lélek gyümölcse micsoda. De addig, amíg ennek az előzményeit nem látjuk, addig az egészen nem nagyon tudunk mit kezdeni. A lényeg most, amit ma szerettem volna nektek így elétek hozni, ez a kulcsfontosságú apostoli tanítás, amit egy keresztény embernek tudnia kell, az eszével tudnia kell, és utána hinnie is kell a szívével, hogy keresztényként keresztény életet élhessen, és az Isten akaratát cselekedhesse, és teremhesse a lélek gyümölcseit, és elkerülhesse a testnek a cselekedeteit. Ezeket a dolgokat tudnom, és hinnem kell. Hinnem kell, hogy igen, ott van bennem ez a kettősség, ott van a test, meg a lélek, a szent lélek. Látnom kell, hogy ők tűz és víz, sötétség, világosság. És mind a kettő rámpályázik az én személyiségemre, az én agyamra, az én kezemre, lábamra. Vajon melyik fog győzni? Ha én hívő emberként a reflexzerűen csak a bűn tudom tenni, a testnek az indítatásait tudom engedni, ugyanakkor mégis hitáltal megharcolva ezt a dolgot, megtusakodva, imádságba, az Úr elé vonulva, hálát adhatok azért, hogy adta nekem az ő lelkét, aki által győzhetek a bűnöm, a romlottságom fölött. A legerősebb nyomorúságunk fölött is győzhetünk a lélek segítségével. Erről beszélt az Úr Jézus, azt hiszem, amikor azt mondta, hogy nálam nélkül semmit nem cselekedhetek, de így a lélek által önmagunk fölött is győzhetünk. Az is egy dolog, testvérek, hogy az ember elkövet egy csomó bűnt az életében, azt állandóan hívő emberként megyünk a Golgotai kereszt elé, ahogy mondjuk, jövünk mindig az Úr elé, hogy bocsásson meg nekünk. Ezt is így is lehet keresztény életet élni, hogy állandóan jövök a keresztelő, mindig bocsánatot kérek, utána megyek tovább, azt ugyanazokat elkövetem még egyszer. Meg lehet úgy is hívő életet élni, hogy ezt csinálom. Igen, újra meg újra megyek a kereszt elé, újra meg újra jövök a bűnbocsánatért. De közben azért keresem, hogy a lélek mit akar, és kapaszkodok abba az erőbe, amit ő hozott az életembe, és igyekszem legyőzni a testemnek, vagy a testemnek ezeket a romlott késztetéseit és reflexeit. Azt hiszem, hogy ez az igazi hívő élet. Hogy harcolunk a lélek erejével a test ellen. A test cselekedeteit, mondja, lélekkel megöldöklitek, akkor éltek, mondja az apostol. Hát segítsen ebben minket az Úr, hogy ebbe tisztán lássunk, ebbe az egész ügybe, még világosabban ismerjük saját magunkat, és majd aztán, ha Isten segít, majd hónap tovább haladunk ezen az ösvényen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy bepillantást engedsz a saját hívő lelkünkbe, lényünkbe, és közlöd velünk, hogy vannak bizonyos belső lelki erők, amik hatnak reánk, és mi ezt tapasztaljuk is. Nem valami elvi dolgokról beszélgetünk itten, hanem a valóságról, az igazságról. Valóban tapasztaljuk magunkban, Uram és Urunk, ezt a bűnre való állandó reflexzerű készenlétünket, és ó, hányszor győz le bennünket, hányszor úgy, hogy már utóbb vesszük észre, sőt, sokszor észre se vesszük, hogy megint reflexzerűen csináltuk a rosszat. Ó, könyörülj meg rajtunk, Urunk, és köszönjük, hogy van kegyelem ezekre a bűneinkre, a test cselekedeteire. De köszönjük néked, hogy most rávilágítottál, hogy mi utána tieid lettünk, te adtad nekünk a te szent lelkedet, aki által egy másik életet élhetnénk. Sokszor, sok esetben legyőzhetnénk a test indítatásait, és tehetnénk azt, amire te indítasz minket lelked által. Ó, segíts bennünket, Uram, hogy belé tudjunk kapaszkodni a te drága lelkedbe, a te drága személyedbe. És köszönjük, hogy te általad erőt nyerünk az önmagunk feletti győzelemre. Köszönjük, hogy a Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított minket a bűn és halál törvényétől, ami benne lakozik a mi testünkbe. Légy áldott érte, hogy általad győzedelmeskedünk önmagunk romlottságai felett, és viselkedhetünk úgy, ahogy te kívánod azt tőlünk. Segíts, Uram, ezt a dolgot jobban megérteni, segíts elhinni neked, hogy általad győzhetünk önmagunk felett. És nem csak abból állhat a hívő életünk, hogy szüntelen bűnbocsánatért megyünk, és úgy közben nem harcolunk semmit az önmagunk romlottsága ellen. Segíts harcolnunk, Urunk, és segíts a kegyelemből élnünk. Köszönjük néked, hogy ezeket a dolgokat te tárod föl előttünk, te ismertetsz meg bennünket ezekkel a titkokkal, ezekkel a valóságokkal. Kérünk, segíts, hogy elfogadjuk ezeket, értsük ezeket, és élhessünk a te lelked indítása szerint. Köszönjük néked, hogy így együtt lehettünk ma este, és kérünk, hogy te készíts továbbra is minket szent lelked kitöltetésének emlékünnepére. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, hirdetem, hogy holnap este is együtt lehetünk. Nézzük tovább ezt a drága ige szakaszt, és szombaton is ugyanígy este 6 órakor tudunk találkozni. Vasárnap és hétfőn ünnep első és másnapján is 9 órakor lesz Isten tiszteletünk.